Kormányülés Brüsszelben. Magyarország kiforrott, átgondolt programmal készül az EU elnökségre. Erdély elcsatolását ünnepelnék a románok a Nemzeti Színházban. Alföldi Róbert a közeledés segíteni. Aláírásgyűjtés Csíkszeredában. Hivatalosan is a magyar nevet akarják a városnak. Köszöntöm Önöket, a Nemzeti Krónikát, a Duna Televízió Kárpát-medencei híradóját látják. Magyarország kiforrott, átgondolt programmal készül az EU elnökségre, és képesek leszünk kezelni a váratlan helyzeteket is. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök mondta Brüsszelben. A magyar kormány együttes ülést tartott az Európai Bizottság biztosi kollégiumával az elnökségi felkészülés célegyenesében.
Kölcsönös bemutatkozás Brüsszelben. Nem szokványos esemény, hogy egy elnökségre készülő kormány látogatást tesz az EU központjában, de elemzők szerint rokonszenves gesztus és a helyzet is indokolja.
Mindig azt mondjuk, rendkívüli pillanatban veszi át egy ország az elnökséget, most azonban valóban így van. Kihívásokkal teli időket élünk, és bízunk a magyarok felkészültségében és elkötelezettségében az európai ügyek iránt.
Magyarországnak kezelnie kell például az új euróválságot, és elképzelhető, hogy a kudarcba fulladt költségvetési tárgyalások után ránk vár a 2011-es uniós büdzsétető aláhozása is. Januártól működnek az európai pénzügyi felügyeletek, és a mi elnökségünk alatt lesz először előzetes egyeztetés a nemzeti költségvetésekről. Orbán Viktor szerencsésnek tartja az időzítést.
Mert a jövő esztendőt mi Magyarországon otthon a megújulás éveként hirdettük meg, és nyugodtan mondhatom önöknek, hogy a otthoni agenda az teljesen egybeesik az európai agendával. Megfordítva, az európai agenda az a magyar agenda.
A miniszterelnök személyesen konzultál valamennyi uniós tagállam, a csatlakozásra várók és a partnerországok vezetőivel, és találkozott az Európai Parlament minden frakció vezetőjével. Első kézből ismeri a problémákat és az elvárásokat, és azt mondja, ennél jobban nem lehet felkészülni az elnökségre. A Duna TV-t Baracka Eszter tudósította Brüsszelből.
Demonstrációra készülnek az iszapkárosultak. Azt akarják, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak arról, milyen egészségügyi problémákat okozhat a vörös iszap, valamint azt, hogy kárenyhítés helyett teljes kártalanításban részesüljenek.
Péntektől a 8-as főút félpályás lezárásával próbálnák elérni a devecseriek, hogy meghallgassák őket. A rendőrség azonban a térségben érvényben lévő veszélyhelyzetre hivatkozva nem adott rá engedélyt.
Nem tudjuk azt egészségügyi szempontokban, hogy milyen anyagot tartalmaz valójában a vörös iszap, és mi várható néhány éven belül, milyen kockázati tényezőkkel jár, mert csak annak függvényében tud intelligens döntést hozni egy ember, hogy marad, vagy megy. A másik, ami nagyon fontos, a teljes kártalanítást ígérte a kormányfő, és ebből kárenyhítés lett.
A devecseri polgármester szerint a tüntetés nem megoldás.
Azt gondolom, hogy nem ez a módja az elrendezésének.
A Védelmi Bizottság elnöke azt mondta, a kormányrendelet szerint a kármentő alapból csak ingóságokat, vagy például melléképület építését lehet kifizetni.
Ezt igazából akkor tudjuk majd csak nagy részt felhasználni, ha már a károsultak vagy beköltöztek egy újonnan megvett lakásba, vagy pedig megvárják, amíg felépítik azt a házat, amit ők kiválasztottak, és oda szeretnének beköltözni, mert akkor tudunk ebből a pénzből komolyabb forrásokat mobilizálni.
Szabó Csaba miniszteri megbízott ma Devecserben három alternatívát kínált az iszapkárosult gazdálkodóknak.
Egyik az, hogy megvásároljuk a földjüket a Nemzeti Földalapon keresztül, a másik, hogy szintén a Nemzeti Földalap közreműködésével csereföldet ajánlunk, illetve a harmadik, hogy ha megkívánják tartani a földjüket, akkor pedig bekapcsolódhatnak abba a termesztési gazdálkodási rendszerbe, amelyről most ezen a rendezvényen a tájékoztató elhangzott.
A gazdálkodóknak eszerint azt javasolják, hogy energianövényeket telepítsenek.
Ügynök volt Paul Lendvai, ezt állítja a Heti Válasz. Iratok szerint a magyar származású újságíró önkéntes informátorként segítette a Kádár diktatúrát. A dokumentumok szerint Paul Lendvai, aki a kommunista rendszerrel való szembenállását hirdette, a bécsi nagykövetségen keresztül jelentette a magyarországi pártvezetésnek a hazai ellenzékieket, például Konrád Györgyöt, Csóri Sándort és a külföldi értelmiségieket összehozó 1985-ös ellenzéki csúcsról. Az újságíró a diktatúra ízlésének tökéletesen megfelelő adást készített 1956-ról az osztrák tévében, ezt írja a Heti Válasz. Többször is kerestük telefonon Paul Lendvait, ám adásunkig nem értük el. Erdély Romániához csatolásának évfordulóját a Nemzeti Színházban ünnepli majd állófogadással és előadással Románia budapesti nagykövetsége. A Nemzeti Színház főigazgatója azt mondja, a két nép közeledését akarják ezzel elősegíteni. A KDNP vizsgálatot sürget az ügyben, a Fidesz szerint elfogadhatatlan Alföldi Róbert magyarázkodása, a Jobbik szerint a Nemzeti Színház főigazgatója hazaáruló.
Nagy felzúdulást keltett, amikor 8 évvel ezelőtt a magyar és a román miniszterelnök együtt ünnepelte Erdély Romániához csatolásának 84. évfordulóját Budapesten. Pár nappal később ez ellen tüntetett a Jobbik, de az akkori parlamenti ellenzék sem hagyta szó nélkül.
Ezt kérem botrány, ezt kérem szégyen.
Az idei ünnepséget a román nagykövetség a Nemzeti Színházban tartja. Szakály Sándor történész szerint a helyszínválasztás visszatetsző, a Nemzeti Színház vezetősége mondhatott volna nemet is.
Érdekes lenne számomra, hogy vajon 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntést megünneplendő a bukaresti magyar nagykövetség e célból ki tudná bérelni a román Nemzeti Színházat mondjuk Bukarestben.
A romániai magyar nagykövetség egy közleményben azt írta, előkelő helyszínt akartak és azért is választották a Nemzeti Színházat, hogy ezzel az államközi viszonyokat helyezzék előtérbe. A Nemzeti Színház igazgatója szintén közleményt küldött. Ebben azt írja, hogy a rendezvény elősegítheti, hogy a két ország a kultúra és a művészet segítségével is közeledjen egymáshoz.
Aláírásgyűjtés kezdődött Csíkszeredában azért, hogy népszavazást írjanak ki a város hivatalos román nevének magyarra változtatásáért. Ezt a csíkszeredai lakosság 5%-ának 1865 lakosnak kell támogatnia. Ha a referendumon igent mondanak a civil kezdeményezésre, akkor is a bukaresti parlament dönt a témában.
De most van ez, hogy Beregszász is vissza, népszavazás útján visszakapja a hivatalos nevét, ők úgy érvelnek, 1000 évig jó volt Beregszász, akkor most mi változtat, akkor most is jó kell legyen. Szerintem ez Csíkszeredai esetében is megállja a helyét.
Strada Florina.
Ezért kezdett aláírásgyűjtésbe és kírja csíkszeredaiak támogatását Csibi Barna és Csiszér Lóránd.
Én úgy gondolom, hogy Csíkszeredának az kell legyen a neve, hogy Csíkszereda. Én el sem tudom képzelni másképp. Az, hogy annak idején a Ceausescu időben még a magyar újságban is Mérkőrjácsukot kellett írni, az szerintem nem jó dolog.
Csíkszereda, mégiscsak Csíkszereda, szerintem pozitívan fogják abszolút fogadni.
Rendhagyó lenne, hogyha sikerülne.
Mert könnyen politizálható témáról van szó, mondja a város alpolgármestere.
Nem jó, hogyha a közéleti szereplők ennek a zászlóvivői, ez egy civil kezdeményezés, és amennyiben Csíkszereda lakossága erről véleménynyilvánít és túlnyomó többségben ezt támogatják, akkor a törvényhozónak is szerint kell kezelni a kérdést.
A névváltoztatásról majd a bukaresti parlament dönt. Tőlük függ, hogy a 86%-ban magyarok lakta Csíkszereda hivatalosan visszakapja-e a fél ezer éves dokumentumokban is szereplő nevét, vagy továbbra is a Trianon utáni erőltetett román fordítású Mérkőrjácsuk szerepel a hivatalos papírokon.
7 képviselője lesz a kárpátaljai közgyűlésben a két magyar pártnak, ez derül ki a megyei választási bizottság közleményéből. Az elhúzódó szavazatszámlálás miatt sokáig abban reménykedtek a magyarok, hogy a korábbi ciklushoz hasonlóan 9 képviselőjük lesz a megyei tanácsban.
Az elmúlt ciklusban 9, most pedig csak 7 képviselőt tudott bejuttatni a megyei tanácsba a két kárpátaljai magyar párt. A KMKS csak nem 20.500 szavazatot kapott, ezzel sikerült átlépnie a 3%-os bejutási küszöböt, és pártlistán 3 mandátumot szerzett. Az egyéni körzetekben viszont egyetlen jelöltje sem nyert.
A 4 évvel ezelőtti eredményt ismételtük meg. Gyakorlatilag talán valahány szavazattal még többet is kaptunk, azonban ahhoz képest, hogy arra számítottunk, hogy a magyarok megtérnek, és ezúttal nem fognak tömegesen ukrán pártokra szavazni, ez nem következett be.
Az UMDS 5000-re kevesebb szavazatot kapott a KMKS-nél, és nem tudta teljesíteni a pártlistán a bejutási küszöböt. Viszont 4 egyéni körzetben nyertek a jelöltjei, így 4 képviselője van a tanácsban.
Sajnos bekövetkezett az, amitől tartottunk, amire figyelmeztettünk, hogy a kárpáti magyarság megosztottsága miatt rendkívül módon előre törtek az ukrán pártok, emiatt pedig gyengült a magyar képviselet a megyei tanácsban.
A 108 tagú testület valószínűleg még a héten megtartja első ülését. Az elemzők azt mondják, hogy a 46 mandátumot szerzett egységes közép és a 36 képviselővel rendelkező régiók pártja koalícióra fog lépni, így abszolút többség jön létre. Ebben az esetben a 7 mandátummal rendelkező magyar pártoknak kevés beleszólása lesz a döntésekbe.
Csehszlovákiában 21 évvel ezelőtt 1989. november 17-én tört ki a bársonyos forradalom, ami a kommunizmus bukásához és a rendszerváltáshoz vezetett. Az évforduló alkalmából nyílt napot tartanak a pozsonyi parlamentben.
Több ezeren keresték fel a pozsonyi parlament épületét, ahol bárki kipróbálhatta, milyen érzés felszólalni a törvényhozásban. Tolongás volt a politikusok irodáinál is. Sokan szerették volna megosztani véleményüket az ország vezetőivel.
Nem tetszik nekem Bugár javaslata, hogy 10%-os legyen a kisebbségi nyelvhasználati küszöb. Ha ezt elfogadják, teljesen vége lesz a szlovák nyelvnek.
Somogyi Szilárd egyetemistaként vett részt a bársonyos forradalomban. Azt mondja, 1989. november 17-e előtt Csehszlovákiában még csak nem is sejtette senki, hogy hamarosan nyugat felé is megnyílnak a határok.
A pozsonyi vár előtt állunk, ez mindannyiunk számára a monarchia emléke. Budapest felé könnyebb volt az átjárás, de mögöttem levő Bécs felé akár csak most hátat mutattunk, tehát semmiféle kapcsolatunk nem volt. Én egy hónappal a novemberi események előtt tudtam kijutni először Svájcba. Visszajövetelme után senki nem gondolta volna azt, hogy egy hónap múlva itt leomlik a rendszer, leomlik a vasfüggöny.
És hogy mennyire elégedett a helyzetével a szlovákiai magyarság a rendszerváltás után 21 évvel, ezt a Fórum Kisebbségkutató Intézet vizsgálta egy tavaszi felmérésben.
Elégedettek voltak a családi helyzetükkel, az életszínvonalukkal, az életszínvonaluk különböző mutatóival, az egészségügyi állapotukkal, a lakóhelyükön az emberi kapcsolatokkal, beleértve szlovákok és magyarok viszonyát. Amivel viszont elégedetlenek voltak, az a Fico kormány ténykedése és Szlovákia és Magyarország viszonya.
Szlovákia lakosságának döntő hányada pozitívan értékeli a 21 évvel ezelőtti rendszerváltást. Jövőjét tekintve Európa legoptimistább lakói közé tartoznak.
Soha nem szabad megfeledkezni azokról, akik életüket adták a szabad Horvátországért. Ezt mondták azon a vukovári megemlékezésen, ahol az elesett horvát honvédek számára külön temetőt hoztak létre. A horvátországi magyarok Vukovár elfoglalásának évfordulóján minden évben összegyűlnek, hogy lerújják kegyeletüket a katonahalottak és a civil áldozatok emléke előtt. A vukovári harcokban 48 horvátországi magyar vesztette életét.
19 évvel ezelőtt ért véget Vukovár ostroma. A jugoszláv néphadsereg és a szerb szabad csapatok 3 hónapig tartó ádázharcok után vették be a horvát várost. A közelben lévő, főleg magyarok lakta Szent László is elesett, a földdel tették egyenlővé.
Nagyon nehéz eljönni ide, hiszen itt az ember olyan dolgokkal szembesül, amikor meg kell próbálni felfogni a felfoghatatlant. Mégis úgy érzem, hogy el kell jönni ide, hogy lássuk, és hogy ne történhessen meg többet, ami itt megtörtént.
A Vukovár melletti Ovcsarai vesztőhelyen a tömegsírba temetett katonák és civilek között magyar nemzetiségűek is voltak.
Minden évben meg fogjuk koszorúzni az emléktemetőt, ahova el vannak temetve a honvédők és a civilek, és minden évben meg fogjuk koszorúzni, és ezt biztosítva mondhatjuk, a kivégzési hely, ahol volt, a 261, ahol a kórházban elhurcoltak, Óvcsarán, ahol ki lettek végezve, minden évben meg fogjuk koszorulni. Ez a magyaroknak a feladata, mert 48 magyar is elesett a honvédőháború alatt.
1991-ben Vukovár ostroma alatt 1500 ember halt meg. Boris Tadić szerb elnök a közelmúltban bocsánatot kért Horvátországtól a vukovári vérengzések miatt az Óvcsarai emlékhelyen.
Már is kezdődik a közbeszéd, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!